Horthy Miklósra, Magyarország utolsó kormányzójára emlékeztek Budapesten. A Fidesz szerint az ivóvízbázist veszélyezteti a csepeli galvániszap, a szakminisztérium nem látogat az aggodalomra. 30 ember életét oltotta ki egy öngyilkos merénylő az iraki Aldaur településen.
A hírstúdióban Borsa Miklós várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió kora esti híradója. A Fidesz nem érti, hogyan lehetséges az, hogy miközben a Kossuth téren több mint 100 napja nem lehet demonstrálni, tegnap a rendőrség engedélyezett egy neonáci tüntetést a Hősök terén. A rendőrség azt mondja, bejelentett tüntetés volt, amelyet nem volt miért betiltani.
Gyülekező a Hősök terén. Tegnap délután majdnem 1000 fekete ruhás magyar és külföldi bőrfejű emlékezett meg arról, hogy 62 évvel ezelőtt a várban rekedt szálasi hívek megpróbáltak kitörni. Tegnap az MSZP elnöke tiltakozott, szégyennek nevezve a rendezvényt. Ma a Fidelitás tartott rövidke demonstrációt a rendőrség székháza előtt. A Fidesz alelnöke szerint felvetődik a kérdés, a rendőrség és a kormány szerint helyes dolog-e lezárni a Kossuth teret, megtiltani az embereknek, hogy elmondják véleményüket, ugyanakkor asszisztálni ahhoz, hogy a Hősök terén neonáci csoportok félelemkeltő demonstrációt tartanak.
Kíváncsi vagyok, hogy a babakocsis kismamák, vagy akár a véleményüket elmondani akaró magyar emberek jelentenek-e terrorfenyegetettséget, vagy pedig a határon százával érkező nemzetközi neonácik demonstratív katonai alakzatban történő felvonulása okoz-e nagyobb félelmet a magyar emberekben.
A rendőrség azt mondja, egy magánszemély tett bejelentést a rendezvényre. Ez mind formailag, mind tartalmilag megfelelt a gyülekezési törvénynek.
Tekintettel arra, hogy semmilyen kizárók nem állt vele szemben, amelynek alapján a rendőrség megtilthatta volna ezt a rendezvényt, ezért a rendőrség az általa tett bejelentést tudomásul vette. A helyszínen pedig a rendőrség munkatársai jelen voltak és biztosították a rendezvényt.
Akkor nem, később azonban előállítottak egy embert tiltott önkényuralmi jelvény használata miatt, tette hozzá a szóvivő. A Fidelitás 4 parlamenti képviselői egyébként levélben kér az ügyel kapcsolatban magyarázatot a rendőrfőkapitánytól.
Fóliával takarták le fideszes képviselők az egykori csepelművek területén található galvániszapot, amely egy tanulmány szerint már a település ivóvizét, illetve a Dunát is veszélyezteti. A Környezetvédelmi Minisztérium azt mondja, sem az emberek egészsége, sem a környezet nincs veszélyben.
Először is a cipőjére húzzon zacskót.
Felkészülés a munkára. A területet 600 négyzetméter fóliával letakarók szerint az évek óta húzódó probléma megoldása azért sürgető, mert a galvániszapot tároló hordók elruhadtak, a takaró fóliák pedig elszakadtak. A rákkeltő, magzatkárosodást okozó anyag pedig szivárog a talajba, sőt egy tanulmány szerint már el is érte a vízadó réteget.
A Duna itt van tőlünk 150 méterre. Azt merészelem állítani, hogy ez a szennyezés nemzetközi határon átnyúló szennyezésnek minősül ebben a pillanatban, terjed be a Dunába, és átjut Bulgária, Románia, tehát egy másik EU-s tagország irányába.
A galvániszapot el kellene szállítani. A környezetvédelmi hatóság ugyan már megbüntette a szennyező anyagot ide szállító céget, ám azt állítólag egy 30 ezer forintból élő hajléktalan vezeti, így nem valószínű, hogy valaha is megfizeti a bírságot. A Fidesz szerint a környezetvédelmi minisztériumnak kellene gondoskodni az elszállításról. A tárca közleménye szerint azonnali beavatkozása csak emberi élet egészség veszélyeztetése vagy környezeti katasztrófa helyzet esetén kerülhet sor. A csepeli galvániszap tárolása ugyanakkor nem jelent ilyen kockázatot. A dokumentum szerint azonban, ha a felelősség nem érvényesíthető, végső esetben mégis az állam fogja a területet kármentesíteni.
Horthy Miklós halálának 50. évfordulója alkalmából lovas felvonulást tartottak a fővárosban. A Szent István Bazilikában megtartott mise után a tömeg a március 15-e térre vonult, ahol Magyarország utolsó kormányzójára emlékeztek.
Több ezeren gyűltek össze a fővárosi Szent István Bazilikában, hogy Horthy Miklósra emlékezzenek. Magyarország kormányzójának tiszteletére megtartott másfél órás istentiszteleten fiatalok és idősek egyaránt részt vettek.
Mint magyar ember fontosnak tartom, hogy kapaszkodjunk a múltunkba, megbecsüljük azokat a személyeket, akik dicsőséget szereztek ennek az országnak, vagy méltó képviselői voltak az országnak.
Az ökumenikus istentisztelet után a tömeg nemzeti színű és árpádsávos zászlókkal vonult a március 15-e tére, hogy ott folytassák az ünnepi megemlékezést.
Én vitéz vagyok, márpedig a vitézi rendet Horthy Miklós alapította anno. Anyai nagyapám az a háborúban részt vett, és az ottani érdemei, első világháború, és az ottani érdemei szerint vitézi avatta maga Horthy Miklós őt, és én tőle örököltem a vitézi címet.
Kenderes polgármestere Petőfi szobra előtt elmondott beszédében felidézte az 1920 és 1944 között Magyarországot irányító Horthy katonai és politikusi pályafutását.
A mai napon emlékezni jöttünk össze. Emlékezni arra az igaz magyar hazafira, arra a becsületes, tiszteletre méltó, hazája és nemzete iránt mélyen elkötelezett emberre, aki 24 évig állt ennek az országnak az élén.
A polgármester Horthy Miklóst a 20. század egyik legnagyobb politikusának nevezte, akinek kormányzósága alatt Magyarország a térség legkonszolidáltabb országa lett.
Háromnapos hivatalos látogatásra ma Romániába utazott Sólyom László köztársasági elnök. Az államfő és felesége Románia elnökének meghívására ma késő délután érkezett Bukarestbe, ahol este a magyar nagykövet rezidenciáján romániai 56-osokkal találkozik és kitüntetéseket ad át. Az Európai Unió idei kulturális fővárosában, a dél-erdélyi Nagyszebenben véget ért az Erdélyi Magyar Ifjúsági Értekezlet kétnapos tisztújító küldött gyűlése. A tagság megválasztotta az új vezetőséget és kijelölte a legsürgősebb tennivalókat.
5 évvel ezelőtt az RMDS és néhány a szövetséggel szimpatizáló civil ifjúsági szervezet úgy döntött, hogy létrehozza az Erdélyi Magyar Ifjúsági Értekezletet, amely ma több mint 10 000 taggal, 236 tagszervezettel rendelkezik. A legutóbbi romániai helyhatósági választáson 15 polgármestert és 200 önkormányzati képviselőt juttattak tisztségbe. A küldőgyűlésen Markó Béla miniszterelnök helyettes, az RMDS elnöke is köszöntötte a fiatalokat. A küldöttek ismét a két eddigi társelnököt, Borbój Csabát és Kovács Pétert bízta meg a szervezet irányításával.
A szorványban szerető fiatalokra kell hangsúlyosan odafigyelni. Azon kívül az utánpótlás nevelés szempontjából látjuk, hogy szükség van azokra a fiatalokra, akik valamilyen szinten szervezeti keretek között kipróbálták magukat.
A következő időszakra mindenképpen az a nagy kihívás, hogy Korodi Attilát, aki a 3. helyen van az RMDS európai parlamenti választási listáján, juttassuk be az európai parlamentbe, és ezért nagyon sokat fog kellene dolgozzunk.
Az erdélyi magyarság előzetes számítások szerint csak 2 képviselőt juttathat az európai parlamentbe, de ha a szavazáson magas lesz a közösség részvételi aránya, akkor a jelenlegi környezetvédelmi államtitkár is sikeres befutó lehet.
Belehalt súlyos sérüléseibe 2 koszovói albán tüntető, aki az ENSZ rendezési terve elleni pristinai tüntetésen sérült meg, amikor a megmozdulás résztvevői összecsaptak a rendfenntartókkal. További 70 személy megsebesült. A tüntetésen csaknem 3 000-en vettek részt, azok közül, akik nem tudják elfogadni a 10 nappal ezelőtt közzétett javaslatot Koszovó jövőbeli jogállásáról, mert véleményük szerint az nem teljesíti a feltétel nélküli függetlenséget óhajtó koszovói albán többség akaratát. A terv nem mondja ki egyértelműen Koszovó függetlenségét és elszakadását Szerbiától, de a szuverenitás jelentős tulajdonságaival ruházza fel. A tervet a koszovói albán vezetők már elfogadták. Az amerikai beavatkozás nagyobb kárt okozott Iraknak, mint Saddam Hussein diktatúrája, jelentette ki egy interjúban Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Az elnök az arab Al Jazeera hírtelevíziónak nyilatkozott, és ismét felszólította Washingtont, hogy határozza meg az Irakban állomásozó csapatok kivonásának határidejét. Putyin felidézte, hogy Saddam Hussein volt iraki diktátort, 148 síta kivégzéséért akasztották fel, az iraki harcokban azonban több mint 3 000 amerikai töltek meg, az iraki polgári áldozatok számát pedig 100 000-re teszik. Putyin arról is beszélt, hogy több ország osztja Irán aggodalmát, hogy atomprogramja miatt az Egyesült Államok támadást intéz ellene.
Legalább 30 ember életét oltotta ki egy öngyilkos merénylő az iraki Al-Daur településen, további 50-en pedig megsérültek, amikor a robbanóanyaggal megrakott kis teherautó sofőrje nekihajtott egy rendőrös kapujának. A település 20 kilométernyire fekszik Saddam Hussein ex-elnök szülőhelyétől, Tikrittől. ahol alig néhány perccel az Al-Dauri öngyilkos merénylet után szintén robbant egy pokolgép. Itt ketten haltak meg. Közben ismeretlen támadók lelőttek 8 embert Moszul közelében. A fegyveresek lesből támadtak egy mellettük elhaladó járműre. A Münchenben tartott nemzetközi biztonságpolitikai értekezlet záróbeszédében a teheráni kormány képviselő Larijani hangoztatta, hogy Irán az atomenergiát kizárólag békés célokra akarja felhasználni, és reményét fejezte ki, hogy 3 héten belül sikerül a kérdést rendezni.
Az ENSZ február végéig adott határidőt Teheránnak a katonai célú nukleáris kísérletek beszüntetésére, különben nemzetközi elszigeteltséggel kell számolnia. Ma délelőtt felszólalt az amerikai védelmi miniszter is, és visszautasította az orosz elnök tegnap elhangzott vádját, amely szerint az Egyesült Államok újabb fegyverkezési versenybe kezdett. Robert Gates a feszültség elkerülésére szorosabb együttműködést ajánlott Moszkvának, ugyanakkor katonai kiadásaik bővítésére ösztönözte a NATO tagállamait, mert a szervezet csak így tud eleget tenni a nemzetközi biztonság szavatolására vállalt kötelességének. A 3 napos értekezlet ellen békeaktivisták több csoportja tüntetett, de kilengésekre nem került sor.
Ma szinte kivétel nélkül minden New Yorkba utazó turista meglátogatja a Ground Zero néven ismerté vált a 2001. szeptember 11-én lerombolt világkereskedelmi központ helyszínét. Forgatócsoportunk is ezt tette.
Azokra a borzalmas pillanatokra ma is mindenki emlékszik. Az áldozatok hozzátartozói és turisták ezrei látogatják meg naponta a tragédia helyszínét, ahol fotók emlékeztetnek szeptember 11-ére.
Sokkoltak az események. Szinte elképzelhetetlen, hogy ez megtörténhetett.
Nincsenek szavaim, amelyekkel kifejezhetném, mit éreztem akkor. Egyszerűen őrültség az, ami történt.
New York lakói az emlékezés mellett azonban ma már a jövőbe néznek.
Hogy a Ground Zero helyén milyen épületkomplexum fog állni, már elfogadott tervek léteznek. Itt van egy rajza arról, hogy fog kinézni a Freedom Tower, vagyis a Szabadság torony. Ez a név még George Pataki magyar származású politikus kormányzóságának idején született.
Az épületből, bár a munkálatok még tavaly elkezdődtek, még alig látszik valami. Az impozáns torony 1776 láb magas lesz, ami a függetlenségi nyilatkozat kikiáltásának évére utal. A felhőkarcoló minden nemű, nagy erejű robbanásnak ellenáll majd. Az építkezést a tervek szerint 2010-ben fejezik be.
Madárinfluenza fertőzés miatt újabb haláleset történt Indonéziában. Az áldozat ezúttal egy 20 éves nő, aki ma hajnalban hunyt el egy nyugat-jávai kórházban.
A dzsakartai egészségügyi minisztérium közölte, hogy a beteg hosszabb ideje fertőzött csirkék közelében élt, és két szomszédját is a járvány tüneteivel szállították kórházba. Az újabb halálesettel már 64-re emelkedett a madárinfluenzától legjobban sújtott országban az áldozatok száma, és további 21 ember betegedett meg, főleg a főváros közelében. A vírus H5N1-es altípusa az egészségügyi világszervezet adatai szerint a világon eddig 166 ember halálát okozta. A legtöbb halálos áldozat házi szárnyasoktól kapta a fertőzést.
Veres András szombathelyi megyés püspök fellebbez a fővárosi bíróság elsőfokú ítélete ellen, amelyben a testület közszereplőnek nyilvánított 6 egyházi vezetőt. Hamarosan erről, előbb azonban lássuk, miről lesz még szó a híradóban. Vizitdíj bérlet a nyíregyházi Jósa András megyei kórházban február 15-től ezzel is fizethetnek a betegek. Bababarát főiskola, míg a mama vagy a papa vizsgázik, babaszobában játszhatnak a csemeték Gyöngyösön. Jótékonysági bál, az állatkert lakóiért táncoltak Pécset. Veres András szombathelyi megyés püspök fellebbez a fővárosi bíróság elsőfokú ítélete ellen, amelyben egy újságírói kereset alapján a testület közszereplőnek nyilvánított 6 egyházi vezetőt. A püspöki konferencia egykori titkára elmondta, nem azért fellebbez, mert tartana az átvilágítástól, hiszen ezt már évekkel ezelőtt kérte saját ügyében.
Magyarországon az egyház és az állam deklaráltan külön működik, ezért törvény és alkotmány ellenes az, hogy egyházi vezetőket közszereplőnek nyilvánítsanak, mondja Veres András az elsőfokú ítéletre reagálva. A szombathelyi megyéspüspök álláspontja szerint ez a ténymegállapítás azért sem helyes, mert az egyházi vezetők nem gyakorolnak közhatalmat, és nem is alakítják hivatásszerűen az emberek politikai véleményét. Az egyházi törvények alapján ezt nem is tehetik. Ugyanakkor Veres András hangsúlyozza, nem az átvilágítástól tart, számára elvi kérdés a fellebbezés.
Szeretném elmondani, amit a nyilvánosság előtt eddig nem tettem közzé, csak szűk baráti körben, hogy én már évekkel ezelőtt átvilágítottam magam. Annak ellenére, hogy tudtam, soha semmilyen kapcsolatban nem kerültem a politikai rendőrséggel.
A vizsgálat nem is hozott semmilyen terhelő eredményt. Veres András abban bízik, hogy másodfokon a bíróság megváltoztatja döntését, mert szerinte a jelenlegi határozat sérti az alkotmányt.
Vizitdíj bérletet bocsátanak ki a nyíregyházi Jósa András megyei kórházban február 15-től. A súlyponti intézményben ettől azt remélik, hogy egyszerűbbé válik a vizitdíja járó ügyintézés.
Így néz majd ki a vizitdíj bérlet Nyíregyházán, amely az adott évben bármikor felhasználható. A kórház gazdasági igazgatója elmondta, hogy a bérlet bevezetésével jóval egyszerűbbé válik majd az ügyintézés.
Hogy megkönnyítsük a betegeinknek a későbbi mozgását, működését intézményünkbe, kitaláltuk, hogy vizitdíj bérletet adunk ki. Egy ilyen bérlet a kórház által lepecsételve 10 alkalomra érvényes, egy bérletnek az ára 3000 forint is, szakrendelőkbe egy-egy pecséttel lehet igényelni, észre, vagy igénybe venni az ellátást.
A bérletből a fel nem használt vizitdíj összegét visszafizetik majd a következő év januárjában. Természetesen ezen a megoldáson kívül készpénzzel is fizethetik majd a vizitdíjat a súlyponti intézményben a betegek.
A baba-mama szobát alakítottak ki a Gyöngyösi Károly Róbert főiskolán. Erre azért volt szükség, mert a levelező és távoktatási képzésben résztvevő hallgatók többsége fiatal anyuka vagy apuka.
Megmutatod, hogy hogy működik?
Marci még csak 2 éves, de már főiskolára jár. Persze nem önállóan, édesanyját kíséri el. Amíg a mama az órákon ül, a kicsi az új baba-mama szobában foglalja el magát, szünetekben pedig együtt játszanak.
Ez egy nagyon nagyszerű lehetőség számomra, hogy nem kell távol maradnom tőle, és amíg én konzultáción és vizsgán vagyok, addig ő játszhat nyugodt, szép környezetben, és babysitter vigyáz rá.
Az intézmény oktatási rektor helyettese elmondta, idén megszűnik a Gyesen és a Gyeden lévő hallgatók térítésmentessége, azonban 8 többletpontot kapnak. Ezzel a bejutás egyszerűbb, de a magas költségek miatt nehezebb helyzetbe kerülnek ezek a hallgatók.
Szeretnénk majd a bennmaradásukat támogatni olyan módon, hogy felmérjük az egyéni igényeiket, hiszen elég változatos körülmények között élnek, más és más segítségre van szükségük.
A programban nappalis diákokat is bevonják, így ők hallgatói munkadíj fejében akár a gyermekcsőzködést is vállalhatják.
4. alkalommal rendeztek történelmi hadtörténeti vetélkedőt a Kodolányi János főiskolán, ezúttal az 1956-os események témakörében. A megmérettetésre az egész Kárpát-medencéből csaknem 100 középiskola jelentkezett. A csapatok közül a Ceglédi Kossuth Lajos gimnázium bizonyult a legjobbnak.
Ki volt 56. október 23-án a minisztertanács elnöke? Hol lőttek először a tömegre? Ilyen és hasonló villámkérdések válták a 9 döntőbe jutott csapatot. Emellett számos felismerési feladat és szóbeli megmérettetés is várt a diákokra. A helyes válaszokhoz nagyon alapos felkészülésre volt szükség.
Különböző könyvekből könyveket osztottunk, vagy könyvtárból szereztünk, és egymás közt szétosztottuk, kijegyzeteltük és megtanultuk.
A versenyen évről évre jól szerepelnek a határon túli magyar fiatalok.
Azt kell mondani, hogy a határon túli magyar csapatok, amelyek bejutnak a döntőbe, mindig az díjazottak az első 3 között vannak.
A jó hangulatú döntőre olyan iskolák képviselői is érkeztek, akik már korábban is szerepeltek itt.
Nagyon nagy szerepe van a felkészítő tanárnak ebben. Nem véletlen, hogy a díjazásnál a Kodolányi János Főiskola ezt is fontosnak tartja, hogy nem csak a diákokat, de a felkészítő tanárokat is jutalmazzuk.
Az állatokért táncoltak tegnap este Pécsett. A helyi állatkert jótékonysági bált szervezett, hogy ezúton is sikerüljön támogatókat szereznie. Az intézményre igencsak ráférne a felújítás, hazai és uniós előírásoknak is meg kell felelnie, ám az átalakításokra nincs pénze.
A túlélés a tét a pécsi állatkertben. Tavaly évvégén derült ki, hogy az intézmény mégsem kapja meg a beígért 1 milliárd forintos címzett támogatást. A remény oda lett, maradt a segélykérés. Az állatkert ugyanis nem csak szeretne, kötelező is fejlesztenie. Javítaniuk kell az állatok életkörülményein, és az emberekére is tekintettel kell lenniük.
A tetjei vízgyűjtőn található az állatkert, ezért alá kell szigetelnünk a kifutókat, illetve a műszaki védelemmel kell ellátni, hogy a szennyezett víz, illetve az ürülék ne jusson be a karsztba.
A jótékonysági bár résztvevői egyöntetően vallják. Az állatkertre szükség van, így mindent meg kell tenni érte.
Ez egy büszkeségünk volt a városban, és az állatok ránk vannak szorulva. Ha mi nem segítünk, akkor ki segítsen nekik.
A belépőjegyekből, tombolából és műalkotások árveréséből ezúttal néhány százezer forinttal gazdagodott az állatkert. Ahhoz, hogy a pécsiek igazán büszkék lehessenek az intézményre, főleg pályázatok révén legalább 7-800 millió forintra van szükség.
Az enyhe téli időjárásnak köszönhetően a megszokottnál egy hónappal korábban virágba borult az ország egyik legnagyobb tőzike telepe. Körmend közelében a Rába és a Pinka folyók közti Dobogónak nevezett ártéri erdőben közel 40 hektáron bontottak szirmot a tavasz első hírnökei közé tartozó védett tőzikék.
A tőzikék általában nőnaptáján, március elején mutatják meg kecses virágaikat, idén viszont már február elején megkezdődött ez a folyamat.
Igazából még a virágzás elején vagyunk, ha ilyen marad az időjárás, azt lehet mondani, egy hét kell neki még, amikor a teljes virágzás lesz, akkor tényleg, mintha havas lenne az erdő, hófehér lesz az erdőnek az alja.
A korai virágzás megvédheti a szálonként 2000 forint természeti értékű virágokat, hiszen a tiltás ellenére leszedett tőzékéket leginkább nőnapi csokorként szokták ajándékba adni. Ugyanakkor már most is találkoztunk a virágszedés egyértelmű nyomaival.
Ez a több mint 30 hektáros ártéri erdő az ország egyik legnagyobb tőzike telepe. Egy közelmúltban végzett tudományos kutatás szerint 10-12 millió ilyen védett virág található ezen a területen.
Annak érdekében, hogy ez az állapot fennmaradhasson, a virágzás idejére az idén is tervezik a terület és a virágok szervezett rendőrökkel megerősített védelmét.
2,5 méteres hótakaró borítja New York állam több települését. Az időjárási előrejelzések további havazásokat jósolnak a térségben.
A Mexikó nevű falu főutcáját majdnem 2 méter magas hófal szegélyezi. A települést közúton csak nagy nehézségek árán lehet megközelíteni. Az 5,5 ezer lakos aggódva figyeli a meteorológiai előrejelzéseket. Az Egyesült Államok északkeleti részén a rendkívüli téli időjárás legalább 20 halálos áldozatot követelt. Ohioban 5-en, Illinoisban és Indianában 4-en, Kentuckyban és Michiganben 2-en haltak meg a nagy hideg és a csúszós utak miatt, de halálesetek voltak Maryland és Wisconsin államokban is.
Kartforgató nemzet a magyar, jól tudjuk, és ezt ma is bizonyítottuk. A sporthírekkel Szőke Viktória van itt a stúdióban. Szervusz!
Szervusz Miklós, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, Nemcsik Zsolt bronzérmes lett a budapesti kardvívó világkupa versenyen. Víváson kívül interjút láthatnak Rád Géber Lászlóval, a Mizop és női kosárlabda csapatának vezetőedzőjével, és beszámolunk az ökölvívók tegnap rendezett bájáról is. Várjuk Önöket!
Köszönöm szépen, ezt állt a sporthírekben. Híradóval legközelebb 11 óra előtt 10 perccel várom Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, 12 vívónk szerepelt a nagymúltú budapesti Gerevics Kovács Kárpáti kard világkupa verseny 64-es főtábláján. Közülük a legtovább az olimpiai ezüstérmes világranglistát vezető Nemcsik Zsolt jutott.
Bár 12 magyar próbálta meg, csak egyiküknek sikerült a legjobb 8 közé bejutnia a budapesti kardvékán. Persze a világranglistát vezető Nemcsik Zsolttól ez várható is volt, és még az is, hogy az övé lesz az egyik érem. Nemcsik a Nemzeti Sportcsarnok teltháza előtt a negyeddöntőben 15-7-tel gázolt át az olasz Pastorén, az elődöntőben viszont kikapott a későbbi győztes Román Dumitrescu-tól. Így a bronzérem jutott Gerevics György olimpiai ezüstérmes tanítványának a Gerevics Kovács Kárpáti kard világkupán.
Pont itthon egy ilyen kvalitású vívót Kolozsvártól kikapni, nem tartottam egy nagy teljesítménynek. Ezzel továbbra is ott maradt a vezető helyen, de azért más egy aranyérem és más egy bronzérem.
Most is győzelmi esélyekkel jöttem a világranglista vezetőjeként. Nem sikerült nyerni, egy pici csalódott vagyok, mert azért ezt a közönséget illet volna kiszolgálni. A kicsi fiam azt hiszem, hogy jobban örül ennek, de én majd megbarátkozom még ezzel az eredménnyel is.
A Pécs női kosárlabdázói számára a hét közepén véget ért az idei Euroliga szezon. Rádgéber László vezetőedző csapata ugyanis idegenben nem tudta legyőzni a címvédő cseh Brunót a nyolcaddöntő harmadik mérkőzésén, így kiesett a további küzdelmekből.
A Mizo Pécs tegnap 120 pontot dobott a Beacnak, ez amolyan hagyománytisztelés Baranyában, na de az Euroligában a 16 között elvérezni az már majd egy évtizedes hagyományt sért a Mizónál.
Nem vagyok különösebben boldog, de valahol ez egy normális állapot talán. Hát az történt velünk, hogy amit lehetett tippelni a szezon elején is, bejuthattunk volna 8 közé, de hogy mondjam, nem változtat nagyon a helyzeten, tehát valójában a Final Four az érték, ami marad. Nem történt nagyobb tragédia, de most jön az, hogy hogyan tovább. És ez ebben a pillanatban sokkal, de sokkal fontosabb, mint hogy mi volt, mert mondom ezt így pár mondat, de egy ilyen szezon bőven belefér. Most jön az, hogy hogyan tovább, és hogyha van hogyan tovább, akkor ez egy nagyszerű szezon volt. Ha pedig nem, akkor pedig ez egy utolsó boldog szezon a következő szomorú szezonok előtt.
Tegnap este ünnepeltek és mulattak az ökölvívók, a stadion szálloda adott otthont a hagyományos boxbálnak, ahol jelen voltak a sportág korábbi és jelenlegi nagyjai, és kitüntetést kaptak azok, akik a tavalyi esztendőben sokat tettek a sportágért.
Ahogyan az immár 10 esztendeje évről évre lenni szokott, báloztak az ökölvívók, és ha már báloztak, ugyancsak a megszokott módon elismerésekkel halmozták el azokat, akik a legtöbbet tesznek a sportágért. Az ökölvívás népszerűsítéséért a Duna Televízió sportfőszerkesztője Rizskó Géza is díjat vehetett át Csötönyi Sándortól, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökétől.
Még nincs itt mindenki, de remélem mindenki eljön, akkor leszünk vagy 380-400-an. Ez azt jelenti, egyszer összejövünk, megünnepeljük az elmúlt évet és az elmúlt éveket, és hát azokat az embereket értékeljük, akik közel állnak hozzánk, akik támogattak bennünket, akár szponzorként, akár médiaként, akár bármilyen munkával, társas munkával, így tudjuk értékelni, és hát egy kicsit összerázódunk újra, és nekiugrunk ennek az évnek is.
És hogy honnan lesz 2007-re pénz?
Koldulunk. Az állam az elég szűk markú, de ennek ellenére azokat a feltételeket tudja biztosítani, hogy minimálisan elegek. A többit is mi magunk erejéből megteremtjük. Szerencsére szeretik Magyarországon az ökölvívást, a közönség is kijön a mérkőzésekre, és támogatóink is akarnak. Hát remélem, hogy ez nem szakad meg ezután sem.
Sporthíreink végén köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Születhessenek. Otthonokban, vállalkozásokban egyaránt. Megújult európai bankhálózatunk 35 millió ügyfele már tudja. Velünk megvalósulnak céljai. Legyen részese ön is a HVB siker folytatásának. UniCredit Bank. Éljen a lehetőségeinkkel.
Van, amikor fontos a gyorsaság.
Gyorsan, gyorsan!
Tűzoltásnál minden perc számít, csak úgy, mint a fájdalomcsillapításnál. Ne várjon, ha itt a fájdalom. A Fasztum gyorsan hat, a bőrön keresztül mélyen felszívódik, gyorsan eléri a fájdalom forrását, és csillapítja a hátfájást, az ízületi és izomfájdalmakat.
Hű, de gyors!
Fasztum leküzdi a fájdalmat gyorsan.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
jóféle halat az asztalra.
Varga Dániel vagyok, vízilabdázó. Évente 2190 km-t úszom, 18320-szor dobok kapura, 916 órát edzem, 80 meccset játszom, és van legalább egy kiállításom is. Pedig csak 998 forintot költök multivitaminra havonta. És ön?
Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.
Geomagazin. A világ ezer arca. Geomagazin. A tudás öröme.
Tisztelettel köszöntöm Önöket, nincs újabb fejlemény időjárásunk várható alakulásában. Folytatódik tehát az évszakhoz mértem szokatlanul enyhe, meglehetősen változatos, változékony idő. Észak-Nyugat-Európa fölött van a középpontja annak a hatalmas légörvénynek, aminek a déli-délkeleti peremén egyre másra érkeznek fölénk a légköri frontok, a hol szárazabb, hol nedvesebb léghullámok, ezért aztán a következő napokban átmenetileg csapadékra is számítanunk kell. Egyébként az előttünk álló éjszaka alapvetően borongósnak, párásnak, helyenként ködösnek ígérkezik. Nem lesz túlságosan hideg, mint egy 0 plusz 4 fok közé csökken általában holnap reggelre a hőmérséket. Aztán holnap délelőtt lassan-lassan szakadozni kezd a felhőzet, legalább rövid időre mindenütt előbukkan a nap. Pontosabban az északi, északkeleti tájakon tartósabban borult marad az ég. Aztán valamikor késő délutántól nyugat felől ismét erős felhősödés várható, és egyre több felé ered az eső, záporeső. Ezzel együtt is enyhe idő lesz, 5 és 12 fok között alakul a csúcsőmérséket. Melegfronti hatásra számítsanak az erre érzékenyek. A következő napokban is változékony, de enyhe időre számítunk. Kedden többfelé lesz eső, záporeső, aztán lassan-lassan felszakadozik nyugat felől a felhőzet. Szerdán már a Kárpát-medence nagy részén változóan felhős, tehát részben napos idő várható, csütörtökön pedig csak egészen keleten, észak-keleten valószínű, de ott többfelé eső, záporeső, illetve a hegyekben kisebb havazás. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Kívánok, röviden a ma este 7 órakor kezdődő heti hírmondó tartalmából. Várhatóak-e újabb utcai megmozdulások? Akar-e ismét alelnök lenni? Egyebek mellett erről is kérdezzük Pelcné Gál Ildikót, a Fidesz alelnökét. Milyen tanulságot szűrtek le a Göncöl jelentésből? Valóban fegyveres csoportok készülődnének a kormány megdöntésére? Ezekkel a kérdésekkel is várjuk Mesterházi Attillát, az MSZP frakció vezető helyettesét. Márka hamisítók, ma már az átcímkézés is Magyarországon történik. És végül kétséges egységviták és harcok a kisebbségi önkormányzati választások előtt a roma társadalomban. A többi között ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ma este 7 órától a heti hírmondóban tartsanak velünk.